Köszöntöm a hallgatókat.
A mikrofonnál Önök az Inforádió
heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illis László. A műsorban először arról lesz szó, hogy a kormány szerint a nyugati fegyverszállítások atomháborúba sodorhatják a világot. Magyarország pedig továbbra sem járul hozzá a konfliktus meghosszabbításához, hangzott el az országgyűlésben. Az Inforádió parlamenti tudósítóját, Herceg Zsoltot hallják.
Az orosz-ukrán háború egy jól megírt forgatókönyv szerint halad. A kezdetben még békepárti hangot megütő Európa nagyobbik része már nem a békére törekszik, hanem a nagyhatalmak játékszere lett. A humanitárius segítségnyújtás harci fegyverek szállításába és ukrán katonák kiképzésébe fordult. Európa megfelelési kényszere az Amerikai Egyesült Államoknak katasztrófa felé sodorja a kontinenst, jelentette ki Mihálfi Béla, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő.
35. Eddig ennyi ország küldött halálos katonai fegyvereket a háborúba. A nyugati nagyhatalmak és Brüsszel folyamatos fegyverszállítmányokkal és dollármilliárdokkal próbálja elnyújtani a konfliktust.
Európa a háborúba sodródás napjait éli. Brüsszel és más érdekcsoportok óriási nyomást helyeznek Magyarországra, hogy szállítson fegyvereket, mondta válaszában Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Ezek azok az országok, akik sisakokkal kezdték, majd jöttek a lőszerek, később a fegyverek, aztán a páncélozott harcjárművek, és most már harckocsiknál és rakétarendszereknél tartunk, és következnek a vadászrepülőgépek. És minél több ország vonódik bele a háborúba, annál nagyobb ütemben sodródunk egy világháború felé, és ne legyen kétségünk, ha háború lesz, világháború lesz, az atomháború lesz.
Mindeközben Európa a szankciós energiaválságtól szenved. A kormány azon dolgozik, hogy megőrizze a magyar gazdaság erejét, ezért háborút indított az infláció ellen, megvédi a családokat és a munkahelyeket, valamint az időseket és a munkából élőket, valamint megerősíti Magyarország katonai erejét, de nem azért, hogy fegyvereket küldjön a háborús övezetbe, hanem Magyarország védelmére, hangsúlyozta Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Herceg Zsolt, Inforádió, Parlament.
A lengyel külügyminiszter fájdalmát fejezte ki azért, mert Lengyelország és Magyarország teljesen másképp tekint az ukrajnai orosz agresszióra, ennek okaira és befejezésének kívánatos forgatókönyvére. Szerinte ez az eltérés Lengyelország és egész Európa élet érdekeit érinti. Varsó ezért megpróbálja meggyőzni magyar partnereit, hogy új módon tekintsenek az Oroszország felől érkező fenyegetésre. Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő a megszólalást úgy kommentálta, a két ország közötti politikai kapcsolatok az elmúlt 30 évben nem voltak olyan rosszak, mint most. Varga Mónika interjúja.
A lengyel-magyar politikai kapcsolatokat jelen pillanatban erősen mérgezi az a helyzet, hogy Magyarország teljesen másképp áll az orosz agresszióhoz, mint Lengyelország. Természetesen a magyar kormány is agresszornak tartja Oroszországot, de ez nem jelenti azt, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítené az agressziót elszenvedő ukrán ellenállást, mivel nem tekint Oroszországra veszélyként. Lengyelország viszont az első számú veszélyként, fenyegetésként tekint Oroszországra, mindig is úgy tekintett. Nagyon jól értik a lengyelek az orosz agresszió okai, gyökereit, az orosz imperializmus természetét, és ők mindig is készültek erre, és nem kifejezetten kizárólag Ukrajnáról van szó lengyel értelmezésben, egyébként balti értelmezésben sem, hanem arról van szó, hogyha Ukrajna elesik, Oroszország győztesként jön ki ebből a háborúból, akkor a következő célpontja az orosz terjeszkedésnek a balti államok, illetve Lengyelország lehet. Tehát Ukrajna egy fal, amit meg kell védeni a saját biztonságuk garantálása érdekében, és hát ez egy alapvető probléma, hogyha egy állam a saját biztonságpolitikájának és szuverenitásának legfontosabb tételeiben egy másik állam nem ért egyet, sőt, ellene dolgozik, akkor nyilvánvalóan nem lehetnek jók a politikai kapcsolatok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért a lengyel-magyar kapcsolatok szerencsére nem csak politikából állnak, tehát nyilvánvalóan rányomja a bélyegét, ezt kár lenne tagadni a politika a társadalom nagy részének gondolkozására, de azért ez biztos, hogy legfelsőbb szinten a legfeszültebb ez a kapcsolat, és ahogy a társadalom más szegmenseire megyünk, ott más-más azért a viszony. Én azt gondolom, hogy azt nem lehet kijelenteni, hogy minden szempontból rosszak a lengyel-magyar kapcsolatok, ez nem lenne igaz, politikai síkon való igaz, hogy ilyen rosszak nem voltak még az elmúlt 30 évben.
De ez reparálható, vagy ez egy olyan mély sérelem Lengyelországnak, hogy jövőbeli magyar-lengyel kapcsolatokra is rányomja majd a bélyegét?
Nyilván a véget ér a háború, és Ukrajna győztesként jön ebből ki. Nem ez lesz az első számú napirendi pont a politikai tárgyalások, a politikai kapcsolatokban. Azt gondolom, hogy reparálható, de nehezen fogják a lengyelek elfelejteni azt, hogy egy ilyen kritikus pillanatban a magyar politika nem állt melléjük.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Jelenleg konszenzus van abban, hogy Joe Biden lesz a demokraták jelöltje 2024-ben, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársa az Inforádió Arena című műsorában. Csizmazia Gábort Király István Dániel kérdezte.
Demokrata oldalon mire lehet számítani? Ugye egy első ciklusát befejező elnök esetében a kérdés csacskaságnak tűnik, vagy tűnhet, hogy indul-e a második ciklusért, mert hogy általában, vagy szinte mindig a válasz igen. De hát Joe Biden másfél évvel a hivatali ideje előtt mondhatja-e azt, hogy ő nem indul, mert akkor béna kacsa lesz. Arról nem beszélve, hogy idén novemberben 81 esztendős lesz Joe Biden. És most a Fehérházban a húsvéti ünnepségen is tett egy megjegyzést, hogy ő még ilyen ünnepségen szeretne 1, 2, 3 vagy akár 5 évig is részt venni. Bejelenthetné-e ő most azt, hogy nem indul újra?
Bejelenthetni. Egyébként béna kacsa elnök egyébként akkor lenne, hogyha nem indulna és elveszti a többségét a kongresszusban. Akár a felsőházban, vagy mondjuk mindkét házban. Ugye nem ez történt a félidős választásokon most legutóbb. Tehát sokan erre számítottak, hogy ez történik. Gyakorlatilag ez volt a főleg a jobboldali jellemzőknek a csalódása, vagy legalábbis a váratlan fejleményével szembesültek, hogy az úgynevezett vörös vagy piros hullám, tehát a földcsúszomlásszerű republikánus győzelmek, főleg az alsóházban, az teljesen egészében elmaradtak. A szenátusban pedig még erős is a demokraták. Nyilván Joe Biden bejelenthetné azt, hogy ő nem indul 2024-ben, viszont már korábban, tehát a húsvéti rendezvénytől függetlenül is már korábban tett egyértelmű célzásokat arra, hogy ő szeretne 2024-ben indulni. Ha jól emlékszem, az első ilyen célzást már elnöki hivatalban, talán az első komolyabb sajtótájékoztatóján tette.
De hivatalos bejelentés még nem volt.
Nem volt, de egyébként arra lehet számítani, hogy vele indul a demokrata párt, főleg a Donald Trump lesz majd a végleges kihívó 2024-ben, akkor a 2020-as tanulságok arra utalnak, hogy Joe Bidennel lehet nyerni Donald Trump ellenében. Ugye nyilván lehetne azzal ellenérvelni, hogy jó, rendben van, ez igaz volt 2020-ban, de hát azóta eltelik majd 4 év, főleg gazdasági társadalmi programjait eltérő módon megítélő társadalmat kell meggyőznie a demokrata kampánynak, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy a demokraták tolonganának Joe Bidennek egyfajta belső alternatíváját felmutatva. Egyetlen egy demokrata politikus jelentkezett be nemrég, az ifjabb Robert Kennedy, John Fitzgerald Kennedy elnöknek az unokaöccse, aki indulna a választáson, de ha jól tudom, ő oltás tagadók közé tartozik. Ez csak azért emelem ki, mert hogy vannak azért bizonyos alapkövetelmények demokrata oldalon is, meg republikánus oldalon is, amit ha úgy tetszik, a helyzettől függetlenül elvárnak azért a szavazók egy-egy jelöltől. Nem tudni még olyan jelöltről a demokrata oldalon, vagy érdeklődőről, aki szeretne Joe Bidennel, ha úgy tetszik, megbirkózni a jelöltségért. És egyébként most ebből a szempontból jelen pillanatban még konszenzus van, hogy Biden lenne a főjelölt.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Varga Edit. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy bár továbbra is Kína a vezető hatalom Ázsiában, egyre inkább csökken a dominanciája, mondta az Inforádiónak Horváth Csaba Barnabás, a Danube Institute vezető kutatója. Szerinte a következő években India, Japán és Indonézia erősödhet meg. Varga Mónika interjúja.
Kezdenek versenytársak egyre inkább megjelenni Ázsián belül, másrészt Kína egyre inkább kezd lassulni. 4 fő tényező van, ami most egyszerre jelent meg, amik lassítólag hatnak rá. Ebből az egyik, hogy a népesség elkezdett csökkenni. 2023 lesz az első év, amikor kevesebb lesz a népessége, mint az előző évben volt. Ezáltal ugyancsak idén India is megelőzi, hát valószínűleg nagyjából most ebben a hónapban előzte meg az ENSZ számításai szerint. És hát egy csökkenő népesség az kapásból kevésbé hajtja a gazdaságot, nyugdíjak is egyre nagyobb terheket fognak jelenteni. Ez az első ok. Második ok, hogy ugye kínai bérszínvonal már elért egy viszonylag magas szintet, ezért azok a befektetők, akik kifejezetten olcsó munkaerőt keresnek, azok már olcsóbb országokban, mint India, Indonézia, Bangladesh, Vietnám ilyenekbe mennek már inkább. A harmadik ok, hogy a jelenlegi elnök Xi Jinping centralizációs lépései a gazdaságot is érintették, különösen a tech szektor Kínával szemben is mondhatni, hogy elnyomó intézkedésekkel lépett fel, ami ugye pont a gazdaság húzóágazata lenne manapság, és ez nyilván nem kedvezi a kínai vállalkozói réteg beruházási kedvét. És a negyedik ok pedig, hogy ugye az USA is valószínűleg arra a következtetésre jutva, hogy most már veszélyes mértékű rájuk nézve a kölcsönös gazdasági függés Kínával. Szankciókat léptettek életbe a félvezetők terén a kínai tech-szektorral szemben, amit ugye a kínai belpolitikai fordulatok amúgy is sújtanak, és ehhez még hozzájön az USA-nak a szankciói is. Másik oldalon viszont India egyre gyorsabban növekszik. Még le van maradva persze Kínától, nagyjából olyan 20 év lemaradás, de most már azt láthatjuk, hogy Ázsián belül Kína súlya várhatóan most ettől az évtizedtől kezdve már csökkenni fog, mert India, Indonézia, hasonló országok már gyorsabban fognak növekedni.
De azért, hogyha a GDP-t nézzük, akkor továbbra is Kína a vezető hatalom.
Persze csak a relatív súlya, tehát hogy mekkora szelet jut neki az Ázsia egész tortából. Tehát a torta az növekszik, csak azon belül a kínai szelet kevésbé növekszik, mint az egész torta.
Nézzük meg a katonai dominanciát. Ugye Ázsián belül vannak az Egyesült Államoknak szövetségesei. Ennek ellenére is Kína a legnagyobb katonai hatalom itt?
Ázsián belül Kína az nyilvánvalóan ők az elsők, de itt is most olyan irányba indultak el a dolgok, hogy 2030-ra Kína ugyan tervezi a jelenlegi 3-ról 5-re emelni a repülőgép hordozói számát. Ez ugye egy illusztris fegyverneme a tengeri haderőnek, de emellett 2030-ra India is 4-re tervezi emelni a repülőgép hordozói számát, ami ugye Kínával rivális, és Japán is 4-re tervezi emelni szintén. Tehát, hogy az Egyesült Államok a jelenlegi 11-ről 14-re, tehát látszik, hogy ott is beindult egy Ázsián belüli verseny.
Akkor összességében azt tudjuk elmondani, hogy Kínának továbbra is megmaradt a dominanciája Ázsiában, ugyanakkor ez egyre inkább mérséklődik?
Kína és az inkább húzó ázsiai országok össznépessége 1,8 milliárd nagyjából, és a Kínával szemben álló, inkább szemben álló ázsiai országok, Indiával, Japánnal az élen, ezeknek a népessége 2,1 milliárd. Tehát több, mint Kína és a vele együttműködő ázsiai országok. És ugye a szemben álló ázsiai országok és az Egyesült Államok közös fóruma, ez a négy oldalú biztonsági együttműködés, amit csak vadnak szoktak rövidíteni, ez USA, India, Japán, Ausztrália, és ez 2017 óta működik, közös hadgyakorlatok és hasonlók, és egyre intenzívebb vált az elmúlt években ennek a négyesnek az együttműködése. Ugyanakkor viszont Ázsia súlya összességében továbbra is növekszik a nyugati világgal szemben. Ez szerintem leginkább egy olyan irányt jelez, ahol nem Kína lép elő egy egyeduralkodóvá mondjuk az USA visszaszorulásával, hanem ténylegesen egy többpólusú rendszer felé mozdulunk el, ahol egyre kevésbé lesz egy olyan kiemelkedő hatalom a világban, amire azt lehet mondani, hogy ő az első. Illetve ennek nyertesei Kínával szemben álló ázsiai nagy és középhatalmak, tehát mint India, Japán, Indonézia, mondhatni, hogy az USA és Kína rivalizációjában ők kezdenek egyre inkább nevető harmadikká előlépni, mert ugye az USA egy magában már nem volna képes Kínát visszaszorítani, de azért, hogy mégis ellensúlyozza, azért inkább támogatja Indiát, Japánt, Indonéziát a saját nagy és középhatalmi ambíciói kiteljesítésében, a saját regionális birodalmai kiépítésében, hogy ezzel ellensúlyozza Kínát, amivel ők köszönik szépen élnek és kiépítik a saját birodalmaikat úgy, hogy szemben Kínával, amit az USA megpróbál visszafogni, ők ehhez még hátszeret is kapnak az USA-tól. Tehát, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy India, Indonézia, Japán és hasonlóak lesznek a nevető harmadik ebben a történetben.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök elindította pártja, a Konzervatív Igazság és Fejlődés pártja hivatalos választási kampányát a május 14-ére kiírt parlamenti és elnök választás előtt. A közvélemény kutatások szerint jelenleg Erdoğan ellenzéki kihívójának támogatottsága nagyobb. Ugyanakkor Egeresi Zoltán Törökország kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa szerint a választás még nem lefutott. Ignát Márk interjúját hallják.
A kormánypárt, illetve Erdoğannak a ígérete a választóknak elsősorban a jelenlegi gazdasági nehézségek kezelése, és arról próbálják meggyőzni az embereket, hogy Erdoğannal a Törökország jövője újra pozitív lesz, még annak ellenére is, hogy most ugye vannak bizonyos nehézségek, magas infláció, gazdasági problémák, meg a földrengés okozta hatalmas károk, és hogy ezeket kezelve egy megbízható fejlődés fog folytatódni, vagy bekövetkezni Törökországban a következő évekre. Nagyon fontos ígérete volt, hogy egy szám jegyűre fogják lecsökkenteni az inflációt a tervek szerint. Ugye Törökország tavaly ilyen rekord 100%-os közeli inflációt élt meg. Ehhez képest ez egy nagy előrelépés lenne, illetve a gazdasági növekedést is stabilan magasan tartja, több mint 5% pontos GDP növekedést ígért a következő évekre átlagosan az államfő, és ezzel együtt pedig ugye egy sokkal biztonságosabb katasztrófáknak ellenállóbb Törökországot is felvázolt, ez egész pontosan ilyen szakmai csapattal egy nagyon átgondolt tervet és ennek megfelelő készületeket fognak tenni a következő években, hogy ne történhessen hasonló pusztító földrengés, amivel kapcsolatban azt is megígérték, hogy több százezer új ingatlan fognak építeni, hogy a lakásukat elvesztett vagy a lerombolt ingatlanok helyére újakat építsenek, és mindenki ma jól járon a délkelet törökországi régióba, és ezzel együtt pedig külpolitikailag is egy új rendezést ígér, egész pontosan az, hogy különböző konfliktusokat félreteszik közel-keleti szomszédjaikkal, és gyakorlatilag Törökország sokkal erősebb nemzetközi pozíciót fog megszerezni a jövőbe. Tehát gyakorlatilag mindent megígértek. Ha pedig a közönyi kutatásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyjából a választóknak egy ilyen 42%-a körül támogatná Erdoğant, és az ő kihívója 6 párt által, ellenzéki párt által támogatott Kemal Kılıçdaroğlu is nagyjából 42-43%-ra számíthat, tehát valamennyivel Erdoğan előtt van, de ez gyakorlatilag ebben a pillanatban így április elején, közepén 1-2%-os eltérés jelent, ami gyakorlatilag ilyen statisztikai hibahatának is elfogadható, így nem lehet kimondani azt, hogy egyértelműen a ellenzéki jelölt vezet. Amit még fontos viszont figyelembe venni, hogy van még két másik államfőjelölt, akik összesen közel 8%-ra számíthatnak a választáson, ami elegendő lesz ebben a helyzetben ahhoz, hogy azt eredményezhet, hogy akár egy második fordulóra kerül majd sor, hiszen az első fordulóban akkor fejezik be a választás, hogyha ott valamelyik jelölt 50% plusz egy szavazat érne el. Szóval elég nagy valószínűséggel ebben a helyzetben, hogyha ez marad, akkor második forduló lesz, és akkor a másik két kisebb támogatottságú jelöltnek a szavazatai valamerre mehetnek, viszont az sem egyértelmű, hogy ezek a szavazatok mindenféleképpen az ellenzéki jelöltre mennek. Lehet, hogy otthon maradnak az emberek, lehet, hogy részük majd Erdoğan fogja választani, hogy ez egy rendkívül kiélezett választás lesz.
Milyen kampánytémák jöhetnek még be, amit mondjuk nem Erdoğan diktál, hanem mondjuk az ellenzék, illetve mi az ellenzék narrációja ezekhez a témákhoz?
Az ellenzék egyértelmű üzenete az, hogy elegünk van Erdoğanból, és gyakorlatilag mindent, amit Erdoğan megemlített, vagy felépített az utóbbi években, azt próbálják visszaépíteni. Ennek a legfontosabb üzenete az, hogy a 2017-es népszavazás után kiépített elnöki rendszert valahogy visszaállítanák egy parlamentáris rendszerbe, mondván, hogy Törökországnak ez az egyszemélyi túl központosított hatalom, ez túl sok, és sokkal igazságosabb és sokkal jobban működő államigazgatás eredményez, hogyha a hatalom nem ilyen nagy mértékben egy kézben összpontosul. Ez egyik legfontosabb üzenet. Ezen kívül pedig hát nyilvánvalóan egy-két olyan projektet is visszavennének, ami ebben a nevéhez kötődik, viszont meglehetősen vitatott a társadalomban, például az, hogy egy új nagy csatornát építene Isztambul gyakorlatilag az európai oldalát megfelezve, vagy kettévágva egész pontosan. Ez és hasonló ígéreteket is megfogalmaztak, másrészt pedig az ellenzék is belefogott a választási ígérgetésbe, tekintve az, hogy lecsökkentik majd az inflációt, fenntartják a gazdasági fejlődést, a GDP növekedését, és munkahelyeket ígértek, hogy az államfő is megtette. Ami különbség lehet még, az a menekült kérdés, hiszen erre a kérdésre Erdoğan nem nagyon igyekszik választani. Igyekszik elkerülni, hogy bekerüljön az ő kampányába, hiszen nagyjából 4 millió szíriai menekült él az országba, akiknek a jelenléte a török társadalom jelentős szemében terhes. Az ellenzék pedig azt mondja, hogy ezeket az embereket akkor majd vissza fogják küldeni nagyon gyorsan, lehetőség szerint Szíriába.
Elfordultak a német és a francia turisták Nagy-Britanniától a Brexit után. Ennek az lehet az egyik oka, hogy már nem lehet európai személyigazolvánnyal belépni a Szigetországba. Emellett romlott az ország megítélése is a francia és a német utasok körében. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Rosszul hatott a Brexit a brit turizmusra, legalábbis amikor a fontos európai szomszédokról, a franciákról és a németekről van szó. Nemrég közzétett adatok szerint mindkét ország polgárai jóval alacsonyabb számban kíváncsiak Nagy-Britanniára, mint a pandémia előtt. Közben ugyanis a Szigetország levezényelte a Brexitet, véget ért az átmeneti időszak, és most már nem lehet Európai Uniós személyigazolvánnyal beutazni. Ami gond, mivel a németek 30%-ának, a franciák esetében pedig a polgárok 47%-ának nincs útlevele. Ez elijesztette a két ország lakosait Nagy-Britanniától. Az idei év első két hónapjában 2019-hez képest közel harmadával csökkent a francia és német autós látogatók száma, akik a La Manche csatorna alatt futó csalagúton átérkeztek. A komponutazók száma pedig több mint a felére esett vissza. Turisztikai illetékesek szerint a Brexit nem csak a kötelező útlevél használat miatt vette el sok európai kedvét. A kilépés nyomán sokan kevésbé tartják vendégszerető népnek a briteket. Ezt a megállapítást támasztják alá a Visit Britain turisztikai hivatal és az Anholt Ipsos Nation közvéleménykutató adatai. Ezek szerint romlott az Egyesült Királyság megítélése a francia és a német utazók szemében. 2016-ban a németek még a 7. legjobb turisztikai célpontként, a franciák pedig a 9. helyre sorolták Nagy-Britanniát. Mostanra ezek a számok visszaestek a 16. és 14. helyezésre. Joss Croft, a Nagy-Britanniát megcélzó külföldi turizmusra épülő ágazatok szervezetének vezérigazgatója szerint a személyi igazolványos utazás kiiktatása elrettenti az Európai Uniós polgárokat. Ez különösen az iskolai osztálykirándulásokat veti vissza, mivel az ő esetükben extra bürokráciával kell megküzdeni. A német és a francia gyerekek felének nincs útlevele, ezért az angolul tanuló osztályok inkább Írországba vagy Máltára utaznak, írta a témáról a Guardian. A lap idézte a Turista Szövetség nevű szervezetet, amely szerint 83%-kal estek vissza az iskolások és a diákok nagy-britanniai látogatásai, ami 875 millió font bevételtől fosztotta meg a brit gazdaságot, és 14.500 állás megszűnéséhez vezetett. Rishi Sunak brit miniszterelnök márciusi párizsi útja során Emmanuel Macron francia elnökkel ígéretet tett, hogy támogatni fogják a kölcsönös iskolai látogatásokat, de konkrétum még nem hangzott el arról, hogy hogyan. A brit hatóságok közben amerikai mintára elektronikus belépési engedély bevezetését tervezik októbertől, és turisztikai illetékesek attól tartanak, hogy ez túl drága lehet. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Varga Edit volt. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
Önök az Inforádió Világtükör című külpolitikai hírmagazinját hallották.